Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 20 erdőtűz tombolt Dél-Koreában. Az ország déli részén a lángokat megfékező tűzoltók közül ketten életüket vesztették, ketten pedig eltűntek, közölték a hatóságok. A dél-koreai kormány katasztrófa sújtotta területté nyilvánította Ulsan városát és az ország délkeleti tartományait. A munkavégzés közben elhunyt tűzoltók Dél-Kjongszang tartományban próbálták megfékezni a péntek délután keletkezett lángokat, amelyek szombat délutánig 275 hektárnyi területet perzseltek fel. Több mint 200 lakost kitelepítettek. Ulsan városa mellett több délkeleti megyéből is erdőtüzet jeleztek. Falvak százaiban adta ki evakuálási parancsot, miután az erős szél akadályozta az oltási munkálatokat. A rendőrség az idén is 24 órás sebességellenőrzést tart a lakosság által javasolt helyszíneken. A Rotpol által koordinált egész Európát érintő sebességellenőrzési kampányhoz kapcsolódva a magyar rendőrség is speed maratont tart 2025. április 9-én 6 óra és április 10-én 6 óra között, amelynek során valamennyi sebességmérő eszközt bevetve próbálják visszaszorítani a gyorshajtást. Az ellenőrzési helyek kijelölése során a lakosság véleményét is szeretnék figyelembe venni, ezért várják a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hol legyenek sebességellenőrzési pontok. Javaslataikat 2025. március 27-én 12 óráig várják az erre a célra létrehozott e-mail címeken, melyekről a police.hu oldalon tájékozódhatnak. 6 magyarországi városban összesen 20 új elektromos buszt állít forgalomba idén a MÁV csoport, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára. Nagy Bálint az idei első elektromos busz átadásán arról beszélt, hogy Keszthelyen kívül Komáromban, Komlón, Tatán, Hajdúszoboszlón és Balatonfüreden állítják a forgalomba az elektromos járműveket. Jelezte továbbá, hogy folytatódik a MÁV csoport autóbusz flottájának fiatalítása, így idén és jövőre is további 1000 új, korszerű busz szolgálja majd országszerte az utasokat. Éles kézigránáttal végrehajtott dobógyakorlat során felrobbant a gránát a feladatot végrehajtó kormánytisztviselő kezében pénteken, a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorló terén, közölte a Honvéd vezérkar törzsigazgatója. Somogyi Zoltán vezérőrnagy elmondta, a fiatal nő egyik oldalon a csukló, a másik oldalon az alkar elvesztésével járó többszörös repesz sérülést szenvedett, valamint lágyrész és arcsérülést. A sérültet súlyos, életveszélyes állapotban a Honvéd kórházba szállították mentőhelikopterrel, ahol életmentő műtétet hajtottak rajta végre. A köztisztviselő állapota továbbra is stabil, jelenleg az intenzív osztályon ápolják, írja a Veszprém vármegyei hírportál. A másik sérült, a kiképző katona, többszörös lágyrész sérülést és csonttörést szenvedett. Őt helyszíni ellátást követően stabil állapotban a Veszprémi kórházba szállították. A kiképző katona állapota szintén stabil. Az eset körülményeinek vizsgálata azonnal megkezdődött, jelentette ki Somogyi Zoltán. Március 29-én dél körül Magyarországról is megfigyelhető lesz egy részleges napfogyatkozás, amely során a hold a nap egy kis részét eltakarja, olvasható a Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében. A jelenség 11 óra 51 perckor kezdődik, amikor a hold eléri a nap peremét és először beletakar abba. Azonban a fogyatkozás maximális fázisa csak 12 óra 21 perckor következik be, ugyanis ekkor a napátmérő 8,4%-át takarja majd ki a hold. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a legkisebb nagyítású távcsővel is tilos a napba nézni, mert az vaksághoz vezethet. A napot kizárólag erre a célra gyártott eszközökkel szabad megfigyelni. Híreink végén az időjárásról. Tartósabban felhős csapadékos tájak északkeleten, keleten lehetnek. Másútt nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, kisüt a nap, ugyanakkor gomoly felhők képződnek. Ezekből záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 21 fok között várható. Estétől egyre több felé párássá válik a levegő, köd képződik.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A tudás hatalom, nem csak a politikát tekintve, nagyon fontos tudatosan készülni a kisbaba érkezésére, amiben nagy segítséget nyújt itt Tegerben az Összhang Egyesület. Mit kérhetünk a szülőszobán? Mi történik a női testben a szülés folyamatában? Lesz-e tejem, ha császármetszést végeznek rajtam? Ha mindezekre tudjuk a választ, magabiztosabbakká válhatunk, sokkal jobban bízhatunk önmagunkban. Mai műsorunkban a szülés-születés témakörében beszélgetünk Fejtnék Krajcsik Ilonával, az Egyesület elnökével, perinatális szaktanácsadóval. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel a szülés körüli témákat fogjuk érinteni elsősorban. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, és örülök, hogy itt lehetek.
Szülés körüli témákat érintünk, ahogy említettem. Azt gondolom, hogy a mai kismamáknak nagyon nehéz dolga van. Annyi információ veszi őket körül, annyi mindenről szeretnének tudni, annyi információt szeretnének magukba szívni. Miből tudnak ők válogatni, vagy hova érdemes menniük, hogy ők megfelelő és hatékony információkat kapjanak?
Hát most tényleg az a nehéz, mert az én időmben azért volt nehezebb, mert kevés volt az információ, szinte egy könyv volt talán akkoriban, ugye én már nem egy mai csirke vagyok, de most meg pontosan az a nagyon nehéz, hogy rengeteg könyv van, és hogyha nincsen valami sorvezetője valakinek, illetve már ugye ösztönösen benne van mindenkiben, de ugye annyi mindent változtattak már ezen, és nagyon sok a kívülről ható dolog, amivel meg akarják változtatni, megfelelni bizonyos dolgoknak, és akkor azt nagyon nehéz megtalálni. Igazán az lenne jó, hogyha hagyhatnánk, hogy az ösztöneikre hallgatják, de ha eljönnek az Összhang Egyesületbe, akkor azért mi ebben sokat segítünk, még a könyveket is úgy válogatjuk, hogy már ismerős legyen, ha a könyvesboltba bemennek, akkor, mert ott is mindenféle könyv van, tehát nem könnyű, és nagyon sok internetes alkalom van, van, ami nagyon jól tényleg támogatja, és van, ami meg nagyon elbizonytalaníthatja, és nem jó irányba viszi, tehát, hogy nagyon jó lenne, hogyha azért mindenki találna magának valakik olyanokat, akikben meg lehet ilyen értelemben bízni, hogy tehát szakmailag is a helyén vannak, tehát hogy tudják, hogy tényleg mi a jó a babának, és mi a jó az anyának, mert azért nagyon sok mindent másképp csináltunk annak idején, mint ahogyan az valójában most jó lenne, hogyha csinálhatnák az anyák, és ezért is nehéz, mert nem biztos, hogy a szülők, nagyszülőktől is a legmegfelelőbb támogatást kapják.
Nagyon sokféle nézet változott azóta, ugye a szoptatás tekintetében is, hogy mennyiszer, hogy hagyjuk-e sírni a gyereket, vagy ne hagyjuk, és ezek úgy benne maradtak még a köztudatban. Most megragadnám azt az egy szavadat, amit mondtál az előbb, hogy az ösztön. Tehát ott van az ösztön, csak úgy el van nyomva. Azt gondolom, hogy ez a sok fals információ valahogy nem engedi ezt a felszínre. Jól látom?
Igen, abszolút, mert hogy éppen a napokban voltam valakivel beszélgetni, hogy egy kicsit megerősítsem őt, tehát hogy a segítőknek is az a feladata, hogy az anyát támogassák, és az anyát erősítsék meg, hogy merjen az ösztöneire hallgatni. Mert nagyon, nagyon sok fals információ van, és nem rossz szándékból. Régen így csinálták, meg ezek hangzottak el, hogy igen, hagyjuk sírni a babát, de hát most már azért tudományosan is bebizonyított tény, hogy nagyon fontos, hogy a baba az első években megkapja azt a támogatást, amire szüksége van. Ugye egy baba nagy aggyal születik, de nincsenek kapcsolatok az idegsejtek között. Az idegsejtek közötti kapcsolódás abból van, hogy sírok, felvesznek, reagálnak rám, megkeresik, hogy mi a problémám, akár netán mindent megcsináltunk, tisztába tettük, nincs melege, nem fázik, evett is, ivott is, ugye, mert a tej azért arról is szól, hogy eszik is, és iszik is, és mégis sír, akkor meg azt is meg kell tanulnunk, nekem is meg kellett tanulnom, hogy nem muszáj mindig befogni a babát, babának a száját, ne értsük félre, de ha a cumit belenyomjuk a szájába, akkor azt üzenjük neki, hogy ne mondd el, ne mondd el, hallgass, maradj csendbe. És régen azért általában ezen munkálkodtunk, hogy minél kevesebbet sírjon, pedig a minden nagyon szépen fogalmaz az egyik pszichológus, aki nagyon sokat foglalkozott a születés környéki időkkel és a babákkal, és hát illetve felnőttekkel is, mert hogy az felnőtteknek is vannak problémáik a születésükből, hogy minden elhullajtott könny, amit az anyán vagy az apán, nagymamán, nagypapán, tehát aki nagyon közel áll hozzá, minden elhullajtott könyv gyógyító könyv. Tehát, hogy nem kell mindenáron elaltatni a babát. Csak nekünk kell megtanulni, hogy ezen ne szorongjunk, hogy most miért sír. Hát persze nyilván keressük, de azért egy idő után meg egyszerűen csak azt mondjuk neki, hogy sírjál, mondd el, panaszkodjál.
Hát igen, mert ugye ez ilyen evolúciós is az anyákban, a nőkben, hogyha síró gyereket hall, akkor ösztönösen úgy összeugrik az egész teste és segíteni próbál, hogy ezt csitítsa.
Abszolút, hát végül is a tejleadó reflex is így működik, hogyha valaki eljön otthonról, de szoptatja a babáját, nem csak a saját babájának a sírására, hanem egy idegen babát. Meg hát mindannyian így vagyunk, nem? Hogyha látjuk, hogy egy kisbaba sír, vagy a kisgyerek sír, akkor kedves szóval szólunk hozzá, illetve hát azért az anyák mondják, hogy nem mindig így van, amikor kapnak beszólásokat, hogy meg kéne már nevelni ezt a gyereket, meg másképp kellene ezzel foglalkozni, hogy határokat kéne szabni, határokat tényleg kell szabni, de szabad mozgással. Úgyhogy ez azért nagyon fontos, hogy igen, hogy én, meg akik az Összhang Egyesületben is dolgozunk segítőként, nekünk az a feladatunk, hogy az anyákat megtámogassuk, és azt támogassuk benne, hogy ő tudja legjobban, tehát helyette nem tudjuk megmondani. Tudunk néhány információ, dolgot elmondani neki, amikor megkérdez valamit, hogy ez normális, hogy így van a babával, és ha van, amikor elég annyit mondani, hogy igen, más babák is sokat sírnak. Csak valahogy a nagyon felnőttek, már mint az ilyen nagy szülői korosztály, mint én, csak hát én tanultam is ezzel kapcsolatosan, de hát nyilván nem kell mindenkinek a tudományos nagymamának lenni. Megmaradtak azok a berögződések, amik voltak, hogy 3 óránkénti, 4 óránkénti etetés, van-e már rendszer az etetésben, van-e rendszer az alvásban. Tehát, hogy ezekkel így meg kell küzdeni. Én azt szoktam javasolni az anyáknak, hogy mondd el, hogy mit szeretnél, és akkor reméljük, hogy azt fogják támogatni, még ha nem is tudják, hogy az nagyon fontos szerintem, hogy a nagyszülői korosztály is tisztában legyen azzal, hogy elhisztük, hogy mindenki a legjobb tudása szerint cselekedett. Tehát akkor az ő tudása ezt engedte meg. Hát én is csináltam olyan dolgokat, amikre így most fogom a fejem, hogy úristen, 6 hetesen hozzátáplálás, úristen, tejáztatás. Jó, az én gyerekeim nem kaptak cumit, de valószínű, hogy azért, mert én nagyon hosszan cumiztam, és voltak ebből problémák, meg van is a hangképzéssel problémám, és lehet, hogy azért nem emlékszem már, mert már ők sem fiatalok, de hogy nem a cumi a megváltó, hanem az anya, és az anyát kell támogatni, mert nem könnyű az első időszak, amikor tényleg reagálni szeretne egy anya tényleg a babának a rezdüléseire, és ott lenni, amikor szükség van rá, mert még egy néhány hónapos kisbabának hiába szól, hogy megyek mindjárt, ő, ha nem látja, nincs. Ő csak akkor tudja, hogy ott van az anya, ha érzi a bőrét, ha rá tud nézni, ugye az is csak 30 cm-re, kik találta a természet, ugye a szoptatás az 30 cm-re van az arca tőle, tehát, hogy ezeket így megerősíteni, hogy ez így rendben van, tehát, hogy így van rendben, és nem lesz mindig így, tehát, hogy nehéz az első időszak, de nagyon fontos, hogy támogatást kapjanak otthon is az anyák ehhez, hogy ezt meg tudják tenni, mert azért a kutatások azt mutatják, hogy aki megkapja azt, amire szüksége van babakorában, kisgyerekkorában, sokkal önállóbb lesz. Pedig azt hinném, mert ezt szokták mondani, hogy majd anyámasszony katonája lesz, mert ugrasz mindenre, elkényezteted, ugye ezt már drága Ransburgenő is megmondta, hogy nem lehet elkényeztetni a gyerekeket 1 éves kor alatt. ott mindenre reagálni kell, mert akkor fogja megtanulni, és majd akkor fog beszélni esetleg kamaszkorban is, felnőtt korban is, akkor tudnak partneri kapcsolatba kerülni a szülők és a gyerekek, hogyha azért mindig volt beszélgetés mindenről, ő pedig sírva tud, a sírással tud csak kommunikálni.
A szülésfelkészítőre az édesanyák most hogy érkeznek? Megvan az ambíciózus jelleg bennük, vagy bizonytalanok, kérdéseik vannak, félnek kicsit? Mit tapasztaltok?
Hát végül is mindenki fél, azért azt kár lenne letagadni, hát ez egy új helyzet, különösen, hogyha először szül valaki, akkor tényleg nem tudja. Nagyon sokat bizonytalanított a helyzeten, hogy nem lehet szülésznőt és orvost választani. Nyilván ennek látom a hátulütőjét is, és azt hittük, hogy jobban fog még én is azt gondoltam, hogy jobban fog elsülni az, hogyha nem választanak, de ez csak akkor lenne jó, ha mindig, mindenhol, minden személy ugyanazt adná a beérkező párnak, szülőnőnek vagy párnak. De így, hogy nem tudják, hogy ki fogja fogadni, és nyilván különböző emberek vagyunk, ott is különböző emberek vannak, nem szeretném megbántani őket, mert iszonyú leterheltek, de ismeretlenül kerül be az anya és a pár ebbe a közegbe, ahol azért jó lenne, hogyha nagyobb biztonságban érezhetnék magukat. De most ez a helyzet. Nyilván az a legfontosabb, hogy általában a párral, az apával szülnek együtt a nők, mert csak egy ember mehet be az EGRI kórházba. Van, ahol bemehet egy asszonytársi segítő is, dúla, vagy barátnő, vagy bárki más is az apán kívül. Ez azért szerintem nagyon jó lenne, mert hogy ott az idegen helyzetben legalább van egy olyan ismerős, akivel beszélgettek már erről, akitől meg mer kérdezni szabadon bármit, de ez nincs, tehát ezzel kell főznünk, ami van. Az a legfontosabb, hogy az apa is felkészült legyen olyan értelemben, hogy ugye az apáknak az egy természetes ösztönszerű dolog, hogy szenved a feleségük, segíteni szeretnének rajtuk, meg milyen a férfi, neki tenni kell valamit. Azt szokták mondani, hogy ha kalapács van valaki kezébe, akkor biztos, hogy szöget fog verni a farba, persze vannak kivételek a férfiak között is, de hogy meg kell tanulniuk csak ott lenni. Tehát, hogy a végül is a felkészítés erről szól leginkább, hogy tudja, hogy nem kell különleges dolgot tennie, ott lenni teljes szívvel, teljes lélekkel az anya mellett. Nem a gombokat nyomogatni a telefonon, vagy laptopon, vagy akármin, hanem ott lenni. Lehet, hogy semmi feladata, csak az, hogy néha megölelje, hogy néha azt mondja, hogy te ügyes vagy, nagyon jól csinálod. Ezt leginkább tőlük tudják megkapni, mert végül is ugye az anya és az apa, akinek az egyetlen, még ha nem is az első, és nem, tényleg nem az egyetlen baba, de akkor az egyetlen baba, aki születik. Aki egy ilyen helyen dolgozik, remélhetőleg tényleg még nincs kiégve, és nagyon jól tud hozzá nyúlni a dolgokhoz, de neki lehet, hogy ez az ötödik szülése ma. tehát baba születése. Igen. Tehát, hogy nem lehet ugyanaz az érzés és ugyanaz a kapcsolódás, mint az anyáé és az apáé. Tehát nagyon fontos, hogy ők erre fel legyenek készülve. Én nagyon fontosnak tartom, amikor beszélgetünk a szülésről, hogy a női testet is megismerjék a férfiak is, meg a nők is. Mert az volt a tapasztalatom nagyon sokáig, hogy a nők sem ismerjük sokan a testünket. Hogy nagyon sokszor egy nőgyógyász jobban ismer bennünket alulról, mint mi magunk. És azért nagyon fontos ez
is. És hát hogyan tudnánk így bízni a saját testünk működésében?
Na, egy nagyon fontos szót mondtál, mert hogy nagyon fontos, ez a legfontosabb, mint ahogy az anyában is azt erősítjük, hogy bízzon magában, itt is, a szülésnél is, hogy bízzon a testében. És azért is én nagyon sok képet mutatok, még így hagyományosan, nem is kivetítve, hanem megvannak a jó kis női testről a képek, hogy így el tudjuk képzelni, hogy miért ilyen hosszú ez a folyamat, mert hogy azért egy vajudás általában ugye teljesen normális, hogyha 8-12 óra egy vajudás, igen, hogyha nincsen meggyorsítva, és én azért azt ajánlom mindenkinek, ha megteheti, és nincsen semmi indok arra, hogy ez gyorsítva legyen, vagy indítva legyen, akkor azért a legjobb, hogyha a természet szerint akkor, amikor a baba akar megszületni, és úgy, ahogy a baba és a test meg tudja szülni a kisbabát. Tehát, hogy inkább ebben szoktam erősíteni a párokat is, az anyákat is, hogy az anya tud szülni, és a kisbaba meg tud születni. Tehát, hogy ebben bízzanak.
Említetted azt, hogy most megváltozott ugye a helyzet, hogy nem választhatunk se orvos, se szülésznőt. Ez megváltoztatta mondjuk annak a kérdéskörét, hogy mennyien járnak szülésfelkészítőre? Tehát többen választják esetleg már ezt az utat, hogy megismerjék egyáltalán, hogy mi ez a folyamat?
Nem mondanám. Mindig kicsi réteg az, aki tényleg tudatosan felkészül. Egyrészt én megértem ezt is, hogy azt gondolják, egyrészt még nagyon sokszor az van a fejekben, hogy majd az orvos tudja, és majd a szülésznő tudja. De ha nem készül fel, és nincsen azért egy alapkoncepciója, hogy szeretné, hogy történjen, akkor az így szoktuk működik. Én erre biztatok mindenkit, hogy gondolja ki. Én arra is biztatok mindenkit, amikor szüléstervet készít, mert most már hál' Istennek az úgy látszik, hogy elfogadottá vált. Legalábbis úgy gondolom a többségében nekem is a visszajelzések. Ugye én nekem az információm elsősorban az anyákon keresztüli visszajelzésekből van, hogy komolyan veszik, hogy odafigyelnek, és megpróbálják teljesíteni a kéréseket. Nyilván ehhez nagyon fontosan szoktam az anyáknak mondani, hogy nem elég, hogy valaki mondta, hogy jó lenne így vagy úgy szülni, jó lenne ilyen helyzetben vagy olyan helyzetben, hanem ehhez is az kell, hogy a test bölcsességében bízunk. Én szoktam például légzéseket is tanítani, de megbeszéljük, hogy nem kell gondolkodni rajta, hogy melyik légzés lesz a jó. A testet fogja tudni. Ha jár rendszeresen erre a speciális mozgásformára hozzám, akkor azért minden alkalommal gyakoroljuk, és tényleg testté válik, és akkor már csak hinni kell, hogy majd a test azt fogja csinálni, amire szükség van, ami a legtöbbet segít. Tehát itt is mindenhol tényleg a bizalom, a hit abban, hogy a testünk
hogy
tudja.
Hogy jól ki van találva.
Ki van találva, igen. Van egy professzorasszonyom, aki tanárom volt az egyetemen, a perinatális szaktanácsoló képzésen, és ő neki van ez a mondata, hogy a természet szabadalma. Kár belenyúlni.
És ez így van.
Igen, igen. Ja, bocsánat, még azt akartam mondani, hogy azért én a szülési tervbe mindig ajánlom, hogy egy gondolat erejéig kell foglalkozni vele, hogy mi van, hogyha császármetszésre kerül a sor. Mik azok a dolgok, amiket szeretnénk akkor is elérni, hogyha császármetszéssel születik meg a baba. Mert igaz, hogyha nem nyúlnának bele, nem sürgetnék, akkor azért a szülések 80%-a természetesen hüvelyi úton történhetne meg. De még ebben az esetben is, ugye sajnos sokszor meggyorsítják, de még abban az esetben is, hogyha azt hagyják, hogy természetesen történjen, még mindig ott van a 20%, amit nem tudjuk előre, hogy mi melyik a 80%-ba esünk, vagy a 20%-ba. Nyilván sokkal nagyobb esélyünk van a 80%-ba lenni, tehát ha egy gondolat erejéig ezzel foglalkoztak, hogy ne utána mondja azt az anya, hogy azért, ha tudtam volna, akkor ezt meg kértem volna, hogy így legyen.
Igen, beszéljünk arról, hogy mi is ez a szülés terv. Tehát, hogy az anyáknak érdemes ténylegesen felkészülni arra, hogy ők mit kérhetnek, és ezt kérhetik, hogy egyáltalán kérhetik.
Igen, Igen, és itt most nem is csak a jogokról van szó, mert az már egy ilyen erősebb dolog, ami igaz, tehát, hogy jogaik is vannak, de mindig arra biztatom őket, hogy mindig az én szempontú megfogalmazást. Ne bántsunk meg senkit, ott dolgozik 30 éve, ő úgy gondolja, hogy tényleg ő tudja, hogy kell szülni, mert ilyen néha el is hangzott régebben orvos szájából, de nem, valójában azért az anya tudja, hogy kell szülni, csak őt kell támogatni abban, hogy ez jól megtörténhessen és elég jól alakulhasson.
Tehát mi ez a szülés terv, Ilike?
Hát végül is ehhez kell beszélgetnünk, hogy épül fel egy szülés.
Tehát ha valaki elmegy az Összhang Egyesületbe hozzád,
igen,
akkor ti összetudtok állítani egy ilyen szüléstervet.
Hát én nem állítom össze helyettük, uh-huh, mert nagyon fontos, hogy ők ketten utána otthon, amikor egy ilyen beszélgetéssel részt vesznek, ez egy ilyen hosszabb, három és fél órás beszélgetés, ugye a képekkel, meg mindennel együtt, meg mi várható, meg mi lehet, meg mikor van szükség beavatkozásra, vagy ilyesmi, uh-huh, és ezek után majd ők csinálják meg otthon. Tehát én arra biztatom őket ilyenkor, hogy utána ennek az ismeretében, amiket ott megbeszélgettünk, hogy miért jobb az, hogyha természetesen indul meg, miért jó, ha nincsen gyorsítva, stb. És ezt nagyon fontos, hogy legyen tudás mögötte. Nem kell neki ezt elmondani ott, hogy én azért szeretnék gátvédelemben szülni, mert, de neki a tudásnak ott kell lenni mögötte, mert különben csak olyan, mint hogyha valahonnan hallotta volna, és azt mondja, hogy így szeretnék szülni. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy végig gondolják, és tényleg gondolják végig, hogy nekik az fontos-e. És akkor mi így végig megyünk a folyamaton, és akkor utána ők ezt egyedül meg tudják csinálni. Nyilván vannak hozzá segédeszközök is, de mármint, hogy találnak azért kész terveket is, de én ezt tartom a legjobbnak, hogyha beszélgetünk róla, még végignézzük a folyamatot, hogy épül fel egy szülés, baba megszületése, és akkor ők ketten beszélik át, hogy nyilván elsősorban a női, mert a saját testéről van szó, de azért nyilván nagyon fontos, hogy a párjával együtt beszéljék meg, már csak azért is, mert hogyha ő már vajudik, akkor nem ő az, aki ezek felett őrködik, hanem az apa. Tehát apának ez is nagyon fontos feladata, hogy azt is tudja mondani, hogy így szeretnénk, így beszéltük meg a feleségemmel. Nyilván ezek az így szeretném, addig van, amíg nincsen életveszélyes állapot, természetesen. Tehát, hogy ezek azért nem, mert néha úgy gondolják, hogy amiket így beszélgetünk, meg ha szóba kerül az otthonszülés, hogy ott csak az anyának az allürjeiről van szó. Nem, ott mindig az anyáról és a babáról és a család is szó van. Tehát, hogy ezek komoly döntések, és nagyon egyetértek Ájna Mégaszkinnal, ez egy híres bába, aki így fogalmazott egyszer, amikor itt volt Magyarországon, hogy a nagyobb szabadság nagyobb felelősséggel jár. Tehát, hogyha te szeretnél abban dönteni, hogy legyen, ugye mindaddig, amíg ez természetes folyamat, akkor neked felelősséget is kell vállalnod. Tehát, hogy mondjunk egy példát, nézzünk egy példára, ugye azért kórházban is el lehet írni azt, hogy 41 hét, 6 napig ne indítsák meg a szülést. De a 40. hét fölött már a saját felelősségedre. Nyilván nem kell ettől félni, mert ennek olyan rossz szájíze van, hogy saját felelősség, úristen, és akkor majd engem fognak felelősségre vonni. Nem erről van szó elsősorban. Nyilván jó az NST, jó a flowmetria, tehát minden rendben van, akkor miért is kellene kitessékelni a babát? De van az orvosoknak is önvédelme, ezt is meg kell értenünk, és ezért már nekem, vagyis az anyának kell felvállalni a felelősséget, azt mondja, hogy saját felelősségemre nem fekszem be a 41. héten, szeretném megvárni, hogy természetesen induljon. Tehát ez az, hogy a nagyobb szabadsághoz nagyobb felelősség is jár. Ezt is meg kell tanulnunk.
Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok, és azt hiszem, már észrevetted, ha jó tűnni, nem én vagyok, de ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Előzzem a bánatod, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot. Mit tehetsz?
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a szülés-születés témakörében beszélgettünk Fejtnék Rajcsik Ilonával, az Összhang Egyesület elnökével, perinatális szaktanácsadóval. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Pócs Nagy Boglárka kozmetikussal, sminkessel, hivatásáról és a bőrápolásról, valamint a sminkek elkészítéséről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. Egy nagyon izgalmas témáról beszélgetünk a mai napon. Azt gondolom, hogy nagyon sok nőnek, lánynak ez közel áll a szívéhez, hiszen az arcápolásról és a sminkekről is lesz többek között szó. Köszöntelek sok szeretettel!
Köszöntelek én is!
Mesélj egy kicsit magadról, hogyan indult a te pályád, mikor döntötted el, hogy kozmetikus leszel, és hogy sminkeléssel is foglalkozol?
Alapvetően az a kislány voltam, aki már nagyon kreatív volt abban az időben is. Ehhez egyébként van egy nagyon aranyos történetem, mert amikor mi kicsik voltunk, a nővérem már akkor is vagdosta otthon a Barbiknak a haját, és mi akkor megbeszéltük, hogy ő fodrász lesz, én pedig kozmetikus, és otthon anyukámiknak a házam mellett van egy melléképület, ami most műhelyként funkcionál, de mi akkor megbeszéltük, hogy az lesz a mi kis szalonunk, és akkor mi majd együtt fogunk dolgozni. És az a nagyon jó ebben, hogy nővérem tényleg fodrász lett, én pedig tényleg kozmetikus, ugyanazt a melléképületet meghagytuk műhelynek apukámnak, de ez tényleg így meg is valósult. Úgyhogy nekem ez elég korán elindult. Tényleg gyerekként is azt éreztem, hogy nagyon vonz ez a világ. Amikor már úgy komolyabban középiskolában pályaválasztás előtt voltunk, nekem abban az időben nagyon problémás volt a bőröm, és ez így ráerősítette erre a dologra, hogy nagyon szerettem volna tudni ennek a megoldását, és szerettem volna, hogyha értem ezt, hogy mi miért történik, és ezt majd én kezelni is tudom. Egyből az érettségi után el is kezdtem a kozmetikai tanulmányaimat. 16-ban kezdtem el egyébként, és emellett Budapesten egy sminkiskolát is párhuzamosan végeztem. Majd aztán 18-ban, mikor mindennel végeztem, utána kezdtem el vállalkozóként tevékenykedni ezen a pályán, és ezt mai napig így űzöm.
Úgy tudom, hogy több képzést is, vagy kiegészítő képzést is elvégeztél az utóbbi években, és hogy díjakkal is büszkélkedhetsz. Erről mit lehet tudni?
Úgy indult már egyébként az egész szakmai tanulmány, valahogy olyan nagyon szerencsésen alakult, szerintem ott éreztem talán, hogy jó helyen vagyok, hogy amikor a kozmetikát elkezdtem tanulni, akkor ott már az első év végén volt egy olyan szakmai verseny, amin elindultam. Úgy voltam vele, hogy hát lesz, ami lesz, veszíteni valóm nincs vele, és tényleg nem is volt, mert ott sikerült olyan eredményt elérni, amivel már megszereztem tulajdonképpen a szakmai vizsgát hamarabb. Nyilván a bizonyítványt azt akkor kaphattam meg, mint a többiek, de tulajdonképpen felszabadult majdnem egy évem, amit ugye a sminknek a tanulására tudtam fordítani. Ekkor volt az, hogy ezt a budapesti sminkiskolát elkezdtem csinálni. Ott megcsináltam egy alap és egy mesterképzést, és ott pedig olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy miután levizsgáztam, utána az iskola visszahívott segédoktatóként az iskolába. Ez hatalmas mélyvíz volt, viszont természetesen éltem a lehetőséggel, és visszajártam oda. Először segédoktatónként, majd később teljes értékű oktatóként. kipróbálni magam, úgyhogy ebben talán nagyon szerencsém volt, hogy nagyon hamar, nagyon jó emberek vettek körül a szakmában, és nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni, és ezt tudtam kamatoztatni később a munkám során.
Ha jól tudom, akkor oktatással most is foglalkozol valamilyen szinten, hiszen én a weboldaladat böngészve láttam, hogy olyan lehetőség is van az ideérkező vendégeknek, hogy oktatáson vehetnek részt. Ezeket hogyan kell elképzelni?
Itt főként az alapsmink rutinjuknak a kialakításában segítek, mint egy egyéni sminktanácsadás, vagyis hát nem is jól mondom, nem csak egyéni, mert van, hogy párosan barátnők, anya-lánya együtt érkeznek. Ez egy nagyjából 2-3 órás foglalkozás, aminek tényleg az van a fókuszában, hogy otthon a hétköznapi nő megtanulja a saját kis neszeszerét jól használni, és reggel egy gyors 5 perces sminket el tudjon készíteni, de előfordul az is, hogy valakinek már mondjuk jó képességei vannak ahhoz, hogy elkészítse. Viszont szeretne egy konkrét technikát elsajátítani, vagy van egy olyan esti smink, amit meg szeretne tanulni, úgyhogy én ezekben segítek nekik.
Erről még fogunk majd később beszélni, a sminkelésről, mert nagyon izgalmas, viszont kezdjük akkor a legelején az arcápolással. Ehhez kapcsolódóan milyen tanácsokat tudnál elmondani a hölgyeknek, akár a fiatalabb, akár az idősebb korosztálynak? Tehát hogyan kezdjük az arcápolással otthon?
Azt gondolom, hogy kortól függetlenül egy minimalista rutinba érdemes gondolkozni. Ami alatt azt értem, hogy legyen egy megfelelő arctisztításunk, egy hidratálás és egy fényvédelem. Itt nem kell nagyon bonyolult dolgokba gondolkozni, tényleg akinek nincsen különösebb probléma a bőrével, az már, hogyha ezt a 3 lépést elvégzi nap, mint nap, az nagyon-nagyon sokat tesz a bőre egészségéért. És azt szoktam javasolni, hogy ha valakinek van valami külön bőr problémája, vagy bármi olyan megoldandó dolog, legyen az egy pattanásos bőr, legyen szó pigmentfoltokról, bármi egyéb bőr problémáról, akkor csak arra az egy dologra fókuszálva emeljen be egy plusz terméket a kis rutinjába, és nem kell tényleg túl gondolni. Azt gondolom, hogy a mai világban ez talán tud okozni egy ilyen frusztrációt is bennünk, hiszen a közösségi média által olyan mértékű nyomás van rajtunk, hogy termékek millióival találkozunk, vagy akár csak, hogyha bemegyünk bármelyik drogériába. Én azt gondolom, hogy a bőrünk jobban meghálálja az egyszerűséget. Végezhetjük az arctisztítást első körben akár egy micellás vízzel, főleg aki sminket visel, tökéletes a smink eltávolítására, utána pedig válasszunk egy bőrtípusunknak megfelelő valamilyen habzó vagy kéles állagú gyengéd arctisztítót, amit nagyjából úgy használunk, mint egy szappan, tehát picit felhabosítunk nedves bőrön, leöblítjük, szárazra törjük, és aztán folytathatjuk tovább a rutinunknak a többi lépésével. Szerintem első körben nagyon jó, hogyha tudjuk, hogy mi a bőrtípusunk. Ezzel szerintem nem mindenki van tisztában. Azt például szoktam tapasztalni, hogy nagyon sok esetben, ha valakinek picit fényesebb a bőre, egyből nyúl egy zsíros bőre való termékért, holott lehet, hogy azért van ez a bőrfény, mert annyira vízhiányos már, hogy extra többlet fagyút termel a bőre a felszínén, és egy zsíros bőre való termékkel megint csak tovább erősíti ezt a folyamatot. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy jól tudjuk diagnosztizálni a saját arcunkat. Hogyha pedig mi ezt nem tudjuk, akkor bátran kérjünk szakembertől segítséget, aki segít ebben eligazodni. Még az is jó lehet, hogyha már szakembertől kérünk segítséget, ő rá tud világítani, hogy a mi adott bőrtípusunkhoz mi az az egy-egy hatóanyag, amire fókuszáljunk, és akkor ezt meg tudjuk nézni az adott akár drogériás, akár professzionális termékbe, hogy jelen van-e.
Egyre fontosabbá válik az, hogy amikor azt látjuk a tükörben, hogy megjelent egy kis ránc, egy szarkaláb, hogy azt hogyan tüntessük el. Mikor kezdjük el a ránctalanítást?
Azt gondolom, hogy mint nagyon sok mindenben, ebben is a legjobb, amit tehetünk, az a megelőzés. Tehát minél hamarabb kezdjünk el ezzel foglalkozni, és akkor itt vissza tudok csatolni az alap kis bőrápolási rutinunkba a fényvédelem lépésére, hiszen a bőröregedésnek nagyon nagy százalékáért felelős az UV-sugárzás, és nem csak a bőröregedésért, hanem a pigmentfoltok kialakulásáért, a bőrszárazságért egyaránt, úgyhogy amit már fiatalkorban tudunk tenni, az a fényvédelem, és itt azt gondolom, hogy tovább kell, hogy menjek attól, mint csak termékformájába odafigyelni a fényvédelemre, hiszen gondolkozzunk abba, hogy viseljünk akár kalapot, akár napszemüveget, tehát bármi olyan fizikai dolgot, amivel ugyanúgy tudunk védekezni a napsugarak ellen. Úgyhogy a megelőzés szerintem az egyik legfontosabb lépés, aztán a már kialakult ráncokkal pedig nagyon jól tudunk akár kozmetikai kezelésekkel segíteni. Az otthoni ápolásba is lehet beleemelni egy-egy olyan terméket, ami kifejezetten a ránctalanításért vagy a feszesítésért felel. És nyilván, hogyha ez sem elég, vagy annyira mélyek már azok a ráncok, az már inkább az orvosi vonal.
Említetted az előbb, hogy nagyon fontos, hogy felismerjük a bőrtípusunkat. Mik ezek a bőrtípusok, amiket nagyon hamar fel lehet ismerni, hogyha magunkra tekintünk?
Ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy milyen bőrtípusunk van, talán az a legegyszerűbb módszer, hogy megmossuk az arcunkat, szárazra törőjük, és várunk egy picit. Hogyha megmarad abban az adott komfortos állapotában, ahogy van, akkor jó eséllyel normál bőrünk van. Hogyha egy kicsi idő után elkezd kiolajosodni, zsírosodni a felszín, akkor valószínű zsíros bőr felé megyünk, hogyha pedig elkezd húzódni, száraz, vagy hogyha picit összecsípjük a bőrünket, és megjelennek ezek az apró kis függőleges, hajszálvékony barázdák rajta, akkor valószínűleg száraz, vízhiányos bőrrel van dolgunk. Ez a kettő pedig keveredhet is, tehát az talán a leggyakoribb bőrtípusnak mondható, amikor az arcunk középső területei zsírosabbak, a külső része pedig szárazabb, ekkor kombinált bőrről beszélünk. Az egyik legtöbb, amit belülről tehetünk, az a megfelelő folyadékfogyasztás, napi 2-3 liter víz. Erre érdemes odafigyelni, nyilván a táplálkozásunkkal, életmódunkkal is nagyon sokat tudunk tenni a bőrünk egészsége érdekében, illetve fontos azt is szerintem kiemelni, hogy nem csak a száraz bőrnek van szüksége a hidratálásra, hiszen a zsíros bőrök is ugyanúgy járnak felszíni vízhiánnyal, tehát ott is nagyon sokat tudunk segíteni, hogyha megfelelő folyadékbevitellel.
Problémás bőrökről beszéljünk egy kicsit. Mi az, ami még nem a bőrgyógyász hatásköre, hanem te is tudsz rajta segíteni?
Vendégeinknek jó része, akik valamilyen problémával keresnek minket, az leginkább az akné. Itt viszonylag jól tudunk, hál' Istennek, a kozmetikai mélytisztítással, bizonyos hámlasztásokkal segíteni ezen. Mindenképpen több alkalmat vesz igénybe. Egy alkalommal szerintem nincsen az a bőr probléma, amit meg lehetne oldani, legalábbis a mi hatáskörünkben biztosan nem. Szerencsére ezt elég hamar megtanultuk, hogy mi az a határvonal, amit még mi kezelhetünk, és mi az, amit már bőrgyógyászhoz, vagy bármely orvoshoz kell, hogy küldjünk. Úgyhogy igen, ezt fel tudjuk ismerni szerencsére, és szerintem tudnunk is kell ebben határt húzni, hogy mi az, amit még mi végezhetünk, és mi az, amit már nem.
Te vagy a szupernő. férfi sose képes erre, egyszerre.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Pócs Nagy Boglárka kozmetikussal, sminkessel, hivatásáról és a bőrápolásról, valamint a sminkek elkészítéséről beszélgetünk.
Tavaszi sminkek tekintetében most mi a trend, illetve mi az, amit egy hétköznapi sminként mi el tudunk könnyen készíteni otthon magunknak?
Itt a téli hónapok után azt gondolom, hogy a hideg időszakban jobban elbírja a bőrünk, mint ahogy hidratáló krémekben is talán jobban esik abban az időszakban a testesebb, gazdagabb állagú krém, így sminkben is talán a téli időszakban több elfér rajtunk. Viszont ahogy jön a jó idő, a tavasz-nyári időszak, úgy gondolom, hogy ilyenkor a sminkünkön is könnyíthetünk egy picit, tehát érdemes mondjuk, aki eddig erősebb alapozót használt, az átváltani akár egy színezett fényvédőre, hogy már hatékonyak legyünk a fényvédelemben is, vagy egy könnyedebb állagú alapozóra. Szerintem szép, hogyha már van egy nagyon jó bőrfénye az arcunknak, jól tudnak mutatni ilyenkor az üde pirosítók, ahogy már egyre több a napsütés, egyre jobban passzol a bőrünkhöz a bronzos árnyalatok, egy finom bronzosító az arcon. Én még mindig azt gondolom, hogy jó ötlet lehet az, hogyha kiválasztjuk, hogy a szánkra vagy a szemünkre szeretnénk nagyobb hangsúlyt tenni. Abban az esetben, hogyha a szánkat szeretnénk hangsúlyozni, akkor a szemünkön tökéletesen elegendő, hogyha csak egy szempillaspirált teszünk, vagy akár lágyan a bronzosítónkból és a pirosítónkból finoman felviszünk a szemhéjunkra is. Ezt egyébként a tanácsadások során is, amikor itt a mindennapos smink kialakításáról beszélünk, akkor nagyon szoktam javasolni, hogy próbáljunk úgy egyszerűségbe gondolkozni, hogy egy terméket akár többféleképpen is ki tudjunk használni, mert valljuk be őszintén, hogy nagyon kevesünknek van sok ideje reggel a tükör előtt. Én azt gondolom, hogy divat ide vagy oda, de nagyon fontos, hogy ismerjük a saját tónusainkat, vagy a saját színeinket, hogy mi áll jól. Ez már egy picit más kategória, mert ez az egész színtanácsadás egy komplett más szakma, viszont azt gondolom, mindenkinek megvan az a pár árnyalat, ami tudja, hogy jól áll, illetve azt gondolom, hogy a földszínei, mint olyan, amit mindenki nagyon ismer, az lehet, hogy egy elcsépelt dolognak hangzik, de tényleg mindenkinek jól áll, és egy alap nappal is sminkben szerintem jó ötlet lehet ebben gondolkozni, és fontos azt megemlíteni, hogy az nem csak egyfajta barnából áll, vagy kettőből is kész, hanem ugyanúgy a hidegtől a meleg árnyalatokig egy iszonyú széles palettán lehet ebben gondolkozni.
Eddig a nappal is sminkről beszéltünk főként, illetve a hétköznapokról, de mi a helyzet az esti, illetve az alkalmi sminkekkel kapcsolatban?
Este egy picit lehetünk bátrabbak a sminkünkkel, viszont nem feltétlen kell itt sem túlzásokba esni, hogyha például nincsen időnk egy komplett nagy sminket készíteni, és már van egy alapunk nappalról, akkor azt is akár át tudjuk úgy alakítani egy esti sminké, hogy akár mondjuk ha a szánkon eddig nem volt nagyobb hangsúly, akkor oda teszünk egy picit, vagy hogyha a szemhéjunkon eddig csak egy szempillaspirál volt, akkor finoman egy szemceruzát be tudunk húzni, kicsit elsatírozni, picit a szempillatövét tovább mélyíteni, vagy akár az arcunk kontúrjaira kicsit ráerősíteni, és szerintem ezzel már akár egy esti sminket ki is tudtunk alakítani.
Akkor a kevesebb mindig több, vagy a kevesebb több elve az itt is érvényesül, ugye?
Kevesebb mindig több.
Ha a rendezvényekre, vagy akár az esküvőkre gondolunk, ahol azért azt gondolom, hogy nagyon szép alkotásokat készítenek a sminkesek, akkor ezeket hogyan kell elképzelni? Mennyi idő mondjuk elkészíteni egy menyasszonyi sminket?
Nagyon-nagyon sok esküvőn volt szerencsém már dolgozni, rengeteg menyasszonnyal, nagyon sokféle karakterrel. Télen is, nyáron is, tehát tényleg tényleg sok tapasztalatot tudtam szerencsére ebben szerezni, és nagyon szeretem is. Ez az esküvői smink téma azért egy nehéz vonal, mert az az a smink, aminek egyrészt reggeltől majdnem, hogy másnap reggelig tartania kell, jól kell, hogy mutasson a fotókon, videókon, viszont ne legyen túl sok, hiszen szemtől szembe találkoznak, vagy látják a mennyasszonyt, és találkozunk a nász néppel az egész nap folyamán. Tehát ott tényleg tudni kell azt a sminket úgy felépíteni, hogy az a való életben is szépen mutasson, sokáig is kitartson, és a fotókon is megállja utána a helyét. Maga a mennyasszonyi sminknek az elkészítésére én egy ilyen másfél órát szoktam rá számolni, viszont hogyha egy esküvőről van szó, én általában azt a napot annak a párnak szentelem, főleg, hogyha ilyenkor nem csak a mennyasszonyt vagy a vőlegényt, hanem mondjuk a násznép tagjait is sminkelem. Úgyhogy ez általában úgy néz ki, hogy én kivonulok helyszínre, és ott be vannak szépen sorba osztva a vendégek, és elkészítem a sminkjüket. Nagyon örülök, hogy egyre több vőlegény is vállalkozik már erre, hiszen ne csak a mennyasszony ragyogjon aznap, hanem a vőlegényen is egy pici korrigálást végezzünk, hiszen ha most az esküvők javarészét nézzük, nyári időszak, meleg, kipirosodnak esetleg, róluk is készül fotó, videó, tehát jó ötlet szerintem, hogyha ővelük is foglalkozunk egy picit. Szerintem itt nem is konkrétan a termékek, bár részben a termékek is, de maga a felépítés, hogy rakjuk össze azt a sminket. Én szeretek sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni ilyenkor a bőr előkészítésre. Nagyon sok esetben a mennyasszonyaink eljönnek előtte egy arckezelésre. Nagyon fontos, hogy egy szép, megfelelő hidratált alappal induljunk. Arra lehet a legszebb sminket elkészíteni a végén.
Ilyenkor gondolom nagyon fontos az, hogy a ruhával, akár a díszlettel, a esküvő helyszínével is összhangban legyen tulajdonképpen a smink, ugye? Jól gondolom?
Igen, jól gondolod. Ezekre megint csak nagy hangsúlyt szeretek fektetni a próba smink alkalmával, tehát az esküvő sminket megelőzi egy alkalom, amikor kipróbáljuk, összeállítjuk a mennyasszonynak a vágyott sminkjét. Ilyenkor nagyon szeretem, hogyha hoznak ők is pár inspirációs képet, ahol át tudjuk beszélni, hogy nekik mi az elképzelésük. Én is mellé teszem az én gondolataimat, hogy szerintem az adott mennyasszonyom mi az, ami jól mutatna, vagy mi az, ami megvalósítható. És ilyenkor természetesen átbeszéljük a helyszínt, a dekort, milyen esküvőről beszélünk. Viszont ezeken túl még mindig sokkal fontosabb szerintem az, hogy az adott mennyasszonynak a karakteréhez készítsük el a sminket, és ne a dekorációhoz.
Mik a jövőbeni céljai, terveit, és mi az, amit még szeretnél mindenképpen elérni?
Most, amíg én otthon vagyok a kisfiammal, addig a háttérből tevékenykedem leginkább, nagyon sok újdonságon dolgozom, amiket szeretnénk még megvalósítani, mind a smink terén, mind az arckezelések terén, úgyhogy folynak a munkálatok.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és én nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban is.
Én köszönöm.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Pócs Nagy Boglárka kozmetikussal, sminkessel, hivatásáról és a bőrápolásról, valamint a sminkek elkészítéséről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Majd én viszem le reggel 6-kor, és ölelj át a puszta padlón, ha neked így jó. A kedileked lemosom mégsül a széked, csak kivasaltam minden inged, lejthetek tangót. Rabszolganőt én leszek, a pálmát öntözöm, még kuglizni is elvihetsz. mint jó szellem, ha kiszabadul, íme tip-top asszony, s te vagy az úr, Sheldon Bloom. Csak rám ne úr. A házi muzi, veled bámulom majd Spencer Tracy-t, és imádni fogom Cambézit, érted? És nem használok többé sminket, nem kell a púder. Meg sem piszenek, ha meditálsz majd Freud felett. A szójás sütidre csak cukormentes szósz teszek. Sok rejtett ösztön elszabadul, íme egy tip-top asszony, s te vagy az úr. Csak rám ne unj. Nincs horoszkóp, semmi tenyér jóslás, hókusz-pókusz, a krízisekről szóló opuszt szemétre dobjuk. Nem eszem húst, játszom Bachot én az öreg brácsán, és idézem jó Emil Zolát, bár ez már túlzás. Meggyógyítalak, ha náthás vagy is lágygyötör, a zűr van fejedben, az analízist én lököm. Sok gátlás görcs, mint felszabadul, íme tip-top asszony, s te vagy az úr. Sajnálom, csak rám ne unj.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!